megyei szülőszövetségének tagjaival beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégám Fehér József, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háladó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isten Irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Délelőtt az ünnepi szentmisét Erdő Péter mutatta be. A bíboros esztergom budapesti érsek szólt arról, gondolkodjunk el azon, mit is jelent nekünk, hogy a boldogságos Szűz Mária hazánk pártfogója, személyes, életre szóló vallási meggyőződés, ami katolicizmusunk, jelentette ki. A szentmisén a bíborossal koncelebrált, mások mellett Ternyák Csaba egri érsek is. Az európai versenyképesség hanyatlását nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a magyar soros elnökség programjáról az Európai Parlamentben. A kormányfő azt mondta, az Európai Unió helyzete jóval súlyosabb, mint 2011-ben az első magyar uniós elnökség idején volt. Kifejtette, Ukrajnában, Európában dúl egy háború, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, amelyeknek érezni a hatásait, következményeit. Minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget, tette hozzá. Elmondta, a migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött, a biztonsági fenyegetések pedig a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Szerinte a migráció kérdésében csak a közös megoldás jöhet szóba, a tagállamok egyedül erre nem képesek. Emiatt javasolja, hogy az EU csúcsok, valamint az eurózóna csúcsokhoz hasonlóan a schengeni tagállamok is tartsanak csúcs találkozókat. A magyar miniszterelnök szót ejtett még a védelmi ipar fejlesztéséről, Szerbia EU tagságának szükségességéről és a következő uniós költségvetési ciklusról, amelynek szerinte kiemelt figyelmet kell fordítani a mezőgazdaság támogatására. Gyekicki Márton, a DK politikusa, a Közéleti Lapok címlapjára került legutóbbi akciójával. Orbán Viktor sajtótájékoztatója közben kérdezte kiabálva a magyar kormányfőt az Európai Parlamentben, hogy mennyiért árult el a hazát. A közjáték után a miniszterelnök zavartalanul folytatta a beszédét. Délelőtt 9-kor tart vitát az Európai Parlament a magyar soros elnökség programjáról, ahol először a magyar miniszterelnök mutatja be elnökségének prioritásait. Orbán Viktor felszólalása után előbb a képviselőcsoportok vezetői, majd pedig az EP képviselők fognak felszólalni. A meghallgatást eredetileg szeptember 18-ára tervezték volna, azonban a Boris ciklon, valamint az árvízhelyzet miatt elhalasztották. A magyar és a szerb kormány problémamentes együttműködése biztosítja a lehetőséget arra, hogy ne legyen akadálya vállalatközi együttműködések felépítésében sem, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a Magyar-Szerb Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem szabadsága teljes mértékben érvényesüljön. Hangsúlyozta, a magyar-szerb együttműködés az elmúlt évek folyamán igazi sikertörténetté vált. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen már a hazánk ellátása döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik, közölt a miniszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, annak idején a beruházás miatt fenyegetésekkel szembesültünk a szövetségeseink részéről, de ha a megépítéséhez nem lettünk volna elég bátrak, akkor ma óriási bajban lennénk, nem tudnánk garantálni az ország gázellátásának biztonságát. Az esetleges ukrán NATO tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikke miatt. Elmondta, amikor zárt ajtók mögött tárgyalnak a NATO tagállamok külügyminiszterei, akkor döntő többségük ezt az álláspontot képviseli. Majd ezt az Európai Unió bővítéséhez hasonlította, mondván, hogy Szerbiát is a csatlakozással hitegetik egyesek, szűkebb körben viszont azt sorolják, hogy ez miért nem lehetséges. Ez nem tisztességes, szavai szerint. A miniszter végül kifejtette, a kínai elektromos járművekre kivetett EU-s büntetővámukat csupán 10 tagállam szavazta meg, 5-en ellene voltak, 12-en pedig tartózkodtak. Ha ebből valaki azt hozza ki, hogy a többség a javaslat mellett van, az vagy hülyének nézi a közösség teljes egészét, vagy elég lesújtó véleményt ad az európai demokráciáról, vagy kompletten meg akarja ölni az európai versenyképességet, fogalmazott. Alstom gyártmányú használt villanymozdonyokat tesztel a Mástart utasok nélküli próbaüzem keretében. A sikeres tesztelési időszakot követően köthető meg a szerződés az összességében 27 darab, 15 azonnal és 12 opcionálisan lehívható mozdony leasingelésére, közölte a MÁV. Óránként 290 kilométeres széllökésekkel közelít a Milton hurrikán Florida felé. Legutóbb 2005-ben pusztított ilyen erős vihar a Mexikó jövőben. Floridában eddig még soha nem került sor a mostanihoz hasonló mértékű evakuálásra, az autópályákon hatalmas dugók alakultak ki, miközben mindenki próbál biztonságosabb helyre húzódni. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul majd át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa a vatikáni csendőrségnek, úgy szolgáltok, mint az őrangyalok. Közel vagyok hozzátok, a pápa levele a Szentföldön élő vértanúnyájnak. A pápa a családi vállalkozásoknak, szakmai felkészültség és érzelmi kötelékek. Kovács Gergely érsek a magyar búcsúmisén. A szűz anya régtől fogva és mindmáig patrónánk.
Ferenc pápa a vatikáni csendőröknek. Szolgáljatok úgy, mint az angyalok, akik sosem hagynak egyedül minket. Szent Mihály nyomdokain járnak, mint az angyalok, akik őrködnek és szolgálatban vannak. Így határozta meg Ferenc pápa a vatikáni csendőröket, akiknek október 5-én szombaton mutatott be Szent Misét, védőszentjük szeptember 29-i ünnepe alkalmából. A rossz időjárási körülmények miatt a liturgiát nem az eredeti helyszínen, a vatikáni kertekben található Lourdi barlang másolatánál celebrálta, hanem a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál. Homiliájában a pápa a harcról beszélt, mellyel a keresztényeknek is minden nap meg kell küzdeniük szívükben, életükben, családjukban, népükben, az egyházban egyaránt.
Se non si lotta, saremos sconfitti.
Harc nélkül vereséget szenvednénk, de alapvetően ez a feladat az angyaloké, pontosította a Szentatya. Küzdeni és győzni. Az ördög mindig arra törekszik, hogy elpusztítsa az embert. Úgy tálalja a dolgokat, mintha jók lennének, de az a szándéka, hogy pusztítson. Szerencsére tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben, mert az Úr az őrangyalokra bízta a feladatot, hogy megvédjék az embert. A Szentatya köszönetet mondott a csendőrök munkájáért, majd emlékeztetett rá, hogy mindannyiunk mellett áll egy angyal, aki soha nem hagy magunkra minket. Segít, hogy ne tévedjünk el. Ők azok, akik nem hagyják egyedül a csendőröket sem, akiknek értékes munkája elsősorban az egyház iránti felbecsülhetetlen szolgálat. Az ő feladatuk, hogy fogadják a zarándokokat a Vatikánban és a Vatikánhoz tartozó helyszíneken.
Per questo chiedo a Dio che vi doni sempre la grazia di essere il riflesso della tenerezza di Dio.
Gyakran ti vagytok az első és egyetlen arc, akivel találkoznak. Ezért azt kérem Istentől, hogy mindig adja meg nektek a kegyelmet, hogy Isten gyengétségének visszatükröződései legyetek, fordult a csendőrökhöz a pápa. Ferenc pápa a napi olvasmányra utalva zárta homiliáját, mely az egységre szólít. Keressék a csendőrök is mindig az egységet. Ne feledjétek, hogy az egység mindig felette áll a konfliktusnak. Újból köszönetet mondott szolgálatukért, majd azért imádkozott, hogy az Úr adjon a csendőröknek bölcsességet és türelmet, és hogy ne veszítsék el humorérzéküket.
Közel vagyok hozzátok, a pápa levele a Szentföldön élő vértanúnyájnak. Ferenc pápa október 7-én kelt levelében, egy évvel a szomorú nap után, amikor az erőszak spirálját kirobbantó gyűlölet gyújtózsinórját meggyújtották, a Szentföld katolikusaihoz fordult, miközben még mindig ontják a vért és a könnyeket. Gondolok rátok és imádkozom értetek, írta a pápa, elítélve a nemzetközi közösség és a legnagyobb hatalommal rendelkező országok szégyenletes képtelenségét, hogy elhallgattassák a fegyvereket és véget vessenek a háború tragédiájának. Rámutatott, hogy növekszik a düh, a bosszúvágy, miközben úgy tűnik, kevesen törődnek azzal, amire a legnagyobb szükség van, és ami a leginkább kívánatos, a párbeszéd és a béke. A háború vereség, a fegyverek nem építik a jövőt, hanem lerombolják azt. Az erőszak soha nem hoz békét. A történelem bizonyítja ezt, de úgy tűnik, hogy az éveken át tartó konfliktusok nem tanítottak nekünk semmit, állapította meg a pápa levelében. Megköszönve a Szentföldön békére szomjazó kis védtelen nyájnak, amiért szülőföldjükön akarnak maradni, imádkoznak és minden ellenére szeretnek, a szentföldi katolikusokat Isten által szeretett magnak nevezte. Arra buzdította őket, hogy találják meg a módját, hogyan teremjenek gyümölcsöt és adhassanak életet anélkül, hogy hagynák magukat elnyelni az őket körülvevő sötétségtől. Szent földetekre ültetve váljatok a remény csíráivá, mert a hit fénye arra késztett benneteket, hogy a gyűlölet szavai közepette a szeretetről tegyetek tanúbizonyságot, hogy az egyre erősödő konfrontációban találkozzunk, és az egyre nagyobb ellenségeskedések közepette legyünk egységben, kérte levelében a pápa. És mondván, hogy atyai szívvel írt gyermekeinek, akik ma valódi vértanúságot élnek meg, a pápa arra buzdította őket, hogy vessék el a béke magvait a háború telében, és legyenek tanúi az erőszakmentes béke hatalmának. Ferenc pápa megjegyezte, hogy ma az emberek nem tudják, hogyan találjanak békére. Keresztényként soha nem szabad belefáradnunk abba, hogy kérjük a békét Istentől. Ezért ezen a napon mindenkit arra buzdítok, hogy tartson ima és böjtnapot, amelyeket a szeretet fegyvereinek nevezett, amelyek megváltoztatják a történelmet, olyan fegyvereknek nevezte azokat, amelyek legyőzik egyetlen igazi ellenségünket, a gonosz szellemét, ami háborút szít. A levél teljes második része a veletek vagyok, közel vagyok hozzátok kifejtéséből áll. Ferenc pápa katolikus testvéreihez szól, de minden felekezetű és vallású férfinak és nőnek is, akik a Közel-Keleten a háború őrületétől szenvednek. Így fogalmaz. Veletek vagyok, közel vagyok hozzátok, Gáza lakosságához, akik minden nap gondolataimban és imáimban vagytok. Az anyákhoz, akik sírva tekintenek halott vagy sebesült gyermekeikre, mint Mária Jézus láttán. Hozzátok, akik féltek felnézni, mert féltek, hogy tűz záporozik le az égből. Hozzátok, akiknek nincs szavuk, mert a tervekről és stratégiákról szóló szóbeszéd ellenére kevés az aggodalom azok iránt, akik elszenvedik a háború pusztítását, amelyet a hatalmasok másokra kényszerítenek. Hozzátok, akik békére és igazságosságra szomjaznak, és nem hajlandók engedni a gonosz logikájának, és Jézus nevében szeretitek ellenségeiteket, és imádkoztok azokért, akik üldöznek titeket. Végül a pápa köszönetet mondott a béke fiaiért és lányaiért, azokért, akik világszerte segítik a szenvedőket, valamint a püspökökért és papokért, akik Isten vigasztalását hozzák azoknak, akik egyedül és elhagyatva érzik magukat. Kedves testvéreim Jézus Krisztusban, megáldalak benneteket, és szívből jövő szeretettel megölellek benneteket. És szívből jövő szeretettel megölellek titeket. A szűzanya, a béke királynője vigyázzon rátok. Szent József, az egyház védőszentje oltalmazzon benneteket, zárja levelét Ferenc pápa a közelkeleti keresztényekhez.
A pápa a családi vállalkozásoknak szakmai felkészültség és érzelmi kötelékek. A helyi dimenzióban egyetemes szívvel legyenek jelen, a világ különböző részein pedig a család értékének terjesztéséért munkálkodjanak. Ferenc pápa így fogadta a családi vállalkozások képviselőit, mely Olaszországban a gazdaság egyik húzóágazatának számít. Megállapította, hogy az egyház Isten családja, és rokon szemmel tekint mindenre, ami családi. Előbb a személyek önmagukban véve, azután a család? Nem, előbb a család és a családon belül a személyek. Az elszigetelt személyek az emberiség és a keresztény közösség körüli pályán keringenek. A család és a munka közötti kényes egyensúly jellemzi a szövetség tagjait, ami a vállalkozói bátorságban és felelősségben fejeződik ki. Ez a kettősség építő jellegű, mert az a cselekvés, ami a szívben születik, vakmerő, képes arra, hogy ne zárkózzon önmagába, hanem messzire lásson. A felelősség pedig a gazdaság titka. A gazdaság az otthon kezelését is jelenti, vagyis a gondoskodás kifejeződése. Gondozni a vállalkozást, a családot, közös otthonunkat, a jövő nemzedéket, sorolta beszédében a pápa. Az egyház küldetéséhez hasonlóan a ti tevékenységetek is rendszerint területhez kötött, amit gazdagítanotok kell, egyrészt a családi kötelékek tanúságával, másrészt szakmai munkátok komolyságával. A Szentatya annak a kívánságának adott hangot, hogy a hit ajándéka irányítsa egyre inkább a családi vállalkozások jelenlétét a helyi valóságban, és erősítse meg az emberiség sorsában való részvételüket. Minden összefügg, semmi nem áll önmagában elszigetelten, még akkor sem, ha a személyek és a népek közötti testvériség oly sok sebet kapott, és a közös otthon magánviseli az igazságtalan emberi mohóság nyomait. Az egyházban érezzék egy nagyobb család, egy nagyobb vállalkozás részének magukat, mellyel Isten országát és az ő igazságát szolgálják. Nyissák meg szívüket és tekintetüket, hogy segítsék a generációk közötti meghallgatást otthon és a vállalkozásban is. Ez fontos. A különböző nemzedékek hallgassák meg egymást, a nagyszülők, az unokákat, ez nagyon fontos. A talentumokról szóló párbeszédre utalva végül a pápa figyelmükbe ajánlotta. Semmit ne ássunk el abból, amit ránk bíztak. Haladjanak előre, félelem nélkül, bizalommal. Búcsúzott a Családi Vállalkozások Olasz Szövetségétől.
Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek a Szent Péter Bazilika magyar nagyasszonya kápolnájának búcsú miséjén. A szűzanya régtől fogva és mindmáig patrónánk. Október 8-án a Szent Péter Bazilika magyar nagyasszonya kápolnájának búcsú miséjén a főcelebráns Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek homiliájában kiemelte. A szűzanya régtől fogva és mindmáig patrónánk. Ha erről nem feledkezünk meg, akkor bizonyosan értékmentő, identitás őrző nemzet maradunk. A magyarasszonyok kápolnáját kedreggel püspökök, papok, hívek, a diplomáciai képviseletek vezetői töltötték meg, hogy az 1980-as kápolna szentelés óta most 44. alkalommal ünnepeljék és köszöntsék a kápolna védőszentjét, a magyarok nagyasszonyát. A kápolna káplánja, a Pápai Magyar Intézet rektora Törő András atya köszöntötte a vendégeket, Habsburg lotaringiai Edvard Szentszéki és Kovács Ádám Zoltán római magyar nagyköveteket, valamint Hankó Balázs kulturális minisztert, aki a napokban a Vatikánban folytat hivatalos tárgyalásokat. A szentmisén részt vett és koncelebrált Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, és Mós Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, akik októberben Rómában tartózkodnak és részt vesznek a püspöki szinóduson. Most hallgassák meg Kovács Gergely gyulafehérvári érsek homíliáját, amelyet a helyszínen rögzítettünk.
Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! Tudjuk, hogy nem csak mi, magyarok, tiszteljük nemzeti patrónánként a boldogságos Szűz Máriát, viszont arra büszkék lehetünk, hogy a történelemben elsőként 1038-ban Nagy Boldogasszony napján Szent István királyunk a boldogságos szűzanya oltalmába ajánlotta nem csak koronáját, hanem egész országát, a nemzetet. Kíváncsiságból a mesterséges intelligenciát megkérdezte, hogy a ChatGPT-t, hát nem tud róla. Szerintem Lengyelországnak a 600 évvel későbbi a II. János Kázmér király által 1656-ban tett felajánlás tekinti a legelső történelmi Mária felajánlásnak, no de nem baj. 1896-ban 13. Leó pápa az, aki engedélyezi ezt az ünnepet az akkori bíboros primás Vaszari Kolozsnak a kérésére, akkor még október 2. vasárnapján volt, aztán majd csak Szent Tizedik Pius pápa az, aki október 8-ára rögzíti az ünnepet. Hát egy biztos, hogy örömmel és büszkeséggel tölthet el bennünket, magyarokat, hogy Szent Péter apostol fejedelemnek a sírja közelében, itt a Bazilika altemplomában, nekünk nemzeti kápolnánkban, Magna Domina Hungarorum, magyarok nagyasszonya. És immár 44 éve, hogy 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa felszentelte ebben a miseruhában. Tehát ez az a miseruha, amit akkor Szent II. János Pál pápa visel. És ha jól emlékszem, 2004. májusa óta, tehát több mint 20 éve, itt ebben a kápolnában heti rendszerességgel minden kedreggel van magyar nyelvű szentmise. És ha körbenézek a paptestvéreken, azt hiszem, hogy többen elmondhatjuk, hogy ezekből a kedreggeli szentmiségből kivettük a részünket, mekkora öröm. És akkor igazából az én szentbeszédem csak arról szólna, hogy ma, amikor a kápolnának a búcsú ünnepére ilyen szép számban összegyűltünk, akkor igenis tudatosítsuk magunkban azt, ne legyen, hogy az olasz mondja, scontato, olyan magától érthető, hogy mi a szűzanyához tartozunk. Igen, mi a szűzanyához különös módon kapcsolódunk, és kérjük a magyarok nagyasszonyának a pártfogását és oltalmát. Kicsit legyünk magunknak való a magyar nemzet számára, szeretteink számára, te kérjük mindenki számára is. És én nagyon szeretném azt hinni, hogy magyar népünk ma is ténylegesen asszonyának tudja és érzi a boldogságos szűzanyát. Hát igencsak szomorú lenne, hogyha az egyik legszebb és legismertebb Mária énekünk csak a múltról beszélne, hogy is vagy boldog asszony anyánk, régi nagy pátronánk. Na hát nem régi, nem egykori is, nem valamikori, hanem régótától fogva is, ma is pátronánk. És igazából ez az, amit én fontosnak tartok. Hogyha mi erről nem feledkezünk meg, ha komolyan vesszük, akkor egész biztos, hogy értékmentő identitást megőrző, hogy ezekről beszélünk, és fontos nemzet maradunk. és hát ugyebár erdélyi vagyok, nem tehetem meg, hogy Isten szolgálja Márton Áron püspököt ne idézzem, aki a háború utáni években fogalmazta meg is, közölte körlevélben, magánhasználatra engedélyezve azt a szűzanyához folyamodó szép imád, amit ő írt, és amelyből én most a befejezésképpen egy részt olvasok fel. Végül pedig minnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor imádkozni térdelünk, hogy hódoljunk Szent Fiad előtt, áldj meg minket, anyám. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyám. Mikor megpróbáltatásért, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Mikor gyónásukat végezzük, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, áldj meg minket, anyánk. Mikor a szent áldozásban az angyalok kenyerét, Jézus testét, vérét veszünkhoz, áldj meg minket, anyánk. Mikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyám. Áldásod legyen rajtunk éjjel, nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész boldog örökké valóságban. Amen.
Kovács Gergely érsek homíliáját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a javak helyes felhasználásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Uram, Te igazán adsz. Kezedben nincs számológép, nem érdekből adsz. Nem centized ki adományaidat, viszonzást nem vársz. Csodálom bőségedet, amely kilépett a megszokott mederből, és életet ad. Tágíts ki szívemet, hogy adakozó legyek. Adományom is végtelen, örök legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Sirák fia könyvében olvashatjuk azt az igét, hogy a becsületes név örökre megmarad. Ti mit gondoltok, hogy mi számít becsületnek, és ez miért maradhat fenn örök időkre?
Szerintem az is becsület, hogyha valaki egy nagyon jó, nagyon nagy dolgot tesz mondjuk így a világért, és akkor mindenki emlékezni fog rá, és akkor mindenki úgy fogja gondolni, hogy ő nagyon becsületes, meg hogy mindenki örökre emlékezni fog rá, meg hogy ő mit tett a világért, meg valami ilyesmi.
Az is becsület, hogy hűk vagyunk-e a szabainkhoz és a tetteinkhez, hogy ha valamit csináljunk, bevalljuk azt is, hogyha valamit nem, és önazonosak maradjunk, ez is a becsületet képezi.
Hát ezek mind-mind igazak, amiket elmondtatok, és azt gondolom, hogy egy gazdag, becsületes élethez nyilvánvaló, hogy hozzátartozik, hogy ezt megemlegetjük, ugye még az emberi élet után is, a földi élet után is, hogyha valamikor az életünk során efféle becsülettel találkozunk. Tehát akiben megbízhatunk, aki szavahihető, aki képes feláldozni magát az emberiségnek a javára, és valóban olyan dolgot tesz, vagy olyan cselekedet, cselekedeteket hajt végre a földi élete során, hogy a későbbi korokban is vissza tudunk emlékezni rá. Ti a földi életetekben, a munkátok során milyen munkaeszközzel dolgoztok a legszívesebben? Lehet ez egy gerebje, egy ásó, egy toll, egy szerszám, egy olló, egy locsolócső, vagy éppen egy porszívó. Te melyikkel dolgozol szívesen?
Én szívesen dolgozok például egy fakanállal, mert nagyon szeretek főzni, és hogy ugye abba is a kreativitásomat belevihettem, és ugyanezért egy ecsettel is nagyon szeretek dolgozni, mert ugye nagyon szeretek festeni, szoktam is festeni, és úgy gondolom, hogy amit festek, az én vagyok, és amíg festek, addig jól érzem magam közben.
Én a fakanállat és a porszívót választanám, mert szeretek sütni, főzni, és takarítani is.
Hát a fakanalat választanám, mert én is nagyon szeretek sütni, meg főzni, meg így alapból kipróbálni új dolgokat, illetve hát nem mindig van az, hogy olyan jól sikerül, viszont ahogy egyre többször csinálok meg egy receptet, akkor mindig azt látom, hogy egyre jobb lesz, hogyha valamit mondjuk máshogy csinálok, meg nekem ez ilyen kikapcsolódás a sütés, illetve főzés.
Én a tollat választanám, mivel én nagyon szeretek rajzolni, és engem ez kapcsol ki, valamint a locsolócsőt vagy slagot. A kertünkbe szeretek locsolni, meg mindig öntök az állatoknak is vizet, és a víz az nagyon fontos a növények és a mi életünkben is, mivel víz nélkül nagyon sok ideig nem bírná ki a szervezetünk, és ez szerintem egy szép dolog.
Jézus egyszer példaként egy kisgyermeket állított a hallgatósága elé. Azt mondta, hogy ha nem leszünk olyanok, mint egy gyermek, nem mehetünk be a mennyek országába. Vajon mi olyat tudhat egy kisgyermek, amit annyira meg kellene tanulnunk tőle? Mit gondoltok erről?
Én úgy gondolom, hogy amiben a legjobbak a kisgyerekek, az az őszintesség és a tiszta szívűség, mert hogy ők nem hazudnak, nem alattomosak, hanem mindent a szívükből tesznek.
És még a beszédjük sem előre megfontolt szándékból történik, és nem érdekek alapján. Életünk első szakaszában mindent a szüleinktől kaptunk, és teljes mértékben rájuk szorulunk. Nem is csupán néhány tárgy és néhány falat ennivaló miatt van szükségünk rájuk, hanem azért, mert segítségük és gondoskodó szeretetük nélkül nem tudnánk egészséges felnőttekké válni. Jézus a földi élete során, mint az atya gyermeke, folyamatosan kereste az atya társaságát. Imádkozott hozzá, hosszú napokon át időzött vele. Mindent az atyától kapott, és amit kapott, azt adta tovább nekünk. Ti ezt mennyire látjátok, hogy a szüleitektől ezeket a maradandó örökérvényű igazságokat és cselekedeteket ti is példaként veszitek, és ugye átveszitek, és óhatatlanul is a mindennapotok részévé válik. Mennyire látjátok ezt is saját magatokon?
Én szerintem, hogyha majd felnőtt leszek, akkor nagyon sok olyan dolgot fogok csinálni, amit így a szüleimtől tanultam. Itt példának okáért mondanám a lekvárfőzést, mert anya még mai napig szokott lekvárt főzni, és ez is egy olyan dolog, hogy ahogy a szüleink csinálták, úgy csináljuk mi is.
Akkor te érzed magadon, hogy példaként fogod követni a szüleidnek a nevelését. Esetleg még tudnál-e olyan példát mondani, nem pusztán így a főzéssel kapcsolatban, hanem így az ő nevelési elveikkel kapcsolatban, mint biztos, hogy a saját családodban ugyanígy fogsz megtenni.
Szerintem, amit én így a saját családomban, esetleg így a gyermekek számára úgymond alkalmaznék, az az, hogy nem mondanám nekik folyamatosan azt, hogy most akkor tanuljatok, mert nyilván ugye ez a főbb cél, hiszen az a lényeg, viszont nekem sincs sosem megmondva, hogy például, hogyha most ez a dolgozatod egyes lesz, vagy ez a dolgozatod hármas lesz, akkor nem mehetsz ide meg oda, meg én ezt a szobafogságot sem értem, szerintem ettől csak így távolabb kerülsz a szülőktől, ahelyett, hogy megbeszélnétek. Úgyhogy én mindenféleképpen azt vinném tovább, hogy nem ilyen büntetéseket szabnék ki a gyermekeimnek, hanem megbeszélnék velük mindent, mert nálunk otthon ez így van.
Barna?
Amit ugye a szüleimtől tanulok, és az én gyerekeimet is így szeretném majd nevelni a jövőben, hogy soha ne azt mondjuk, amit mások hallani akarnak, hanem amit gondolunk, és lehet, hogy ez a másiknak rosszul esik, és ezért nem kell fennhangon mondani, de azért el kell mondani, amit gondolunk, mert azzal csak nagyobb bajba visszük magunkat, hogyha másnak a kedvébe járunk, és akkor ugye kiderül az igazi arcunk. És amire még nevelni fogom a gyerekeimet, hogy legyenek lelkiismeretesek, mert mindenki úgy születik, hogy van lelkiismerete, valakinek olyan, hogy nincs, ez már azért, mert elnyomták benne, elnyomta magába a lelkiismeretét, mert azt tanították neki, hogy az nem fontos, az butaság, és én ezt mindenféleképpen elkerülném a gyerekeimmel.
Jézus megtanulta az atyától mindazt, amit nekünk továbbadott, és lényegében nem volt tulajdona, a napi szükségleteken túl Jézus másra nem tartott igényt, és erre a szegénységre biztatta a tanítványait is. A birtoklást azonban nem ítélte el, viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly akadály lehet az Isten felé vezető úton. Érzed azt, hogy amikor valaki itt a földön vagyon gyűjt, vagy kincseket, és akkor teljes mértékben az életét arra fókuszálja, hogy mennyi pénze van, és milyen vagyona van, és miből lehet még vagyont szerezni, akkor nyilvánvaló, hogy ez csak úgy tudja megvalósítani, hogy másokat kihasznál, átver, vagy éppen nincsen tudatában az az ember, hogy milyen kincs van a kezében, vagy a tulajdonában, és ő ezt a tudatlanságot nyilván a saját kereskedelmi önös érdeke felé fordítja. Én magam megtapasztalom azt, hogy nagyon sok ember nincs igazából tudatában annak, hogy milyen jogosultságai vannak, vagy milyen tulajdonai vannak, minek van a birtokába, és hogy a tájékozott emberek nagyon-nagyon szeretik kihasználni ezt a fajta tudatlanságot, és hát ezért nagyon fontos dolog az, hogy kiben bízol meg. Hiszen a bizalom, ami két ember között van, a szava hihetőség, az pusztán kevés most már ahhoz, hogy az ember aláírjon bármit is, vagy a nevét adja dolgokhoz. És hát ez Jézus idejében sem volt úgy gondolom másképpen, hiszen ezek a csalások és átverések ugye abban a Jézus korában is ugyanúgy zajlottak Palesztinában is.
Te vagy a legdrágább nekem, Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szívem, neked szól az énekem, te vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szívem, neked szól az énekem. Miként szarvas a forrás hűs vizét, szomjazlak én, mint mezővirága a jó esőt. Várlak én, te vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen,
az egyetlen.
Egyedül érted dobog a szél, neked szól az énekem, te vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szél, neked szól az énekem. Fényedben járni benned bízom, Istenem, formáld az életem. A legdrágább kincs vagy nékem, az egyetlen Úr, csak érted dobog a szív, mindig váradatlanul. A legdrágább kincs vagy nékem,
Amikor tehát Jézus a kisgyermekek példáját hozza fel, akkor arra akar figyelmeztetni minket, hogy mire legyünk leginkább figyelmesek, Viki, mit gondolsz?
Ahogyan a gyermeknek csak a szülei által van élete, úgy mi is mindannyian teljes mértékben rászorulunk az Istenre. Ha ezt felfedezzük és benne bízva élünk, Isten országának gyermekei leszünk. Ez a hit és a bizalom pedig kihat arra, ahogyan a dolgok megszerzéséről, birtoklásáról vagy megosztásáról gondolkodunk.
Hogyan szól, Barna, Isten 7. parancsolata?
Úgy szól, hogy ne lopj.
A 10. parancs pedig úgy egészíti ki ezt a 7. parancsolatot, hogy mások tulajdonát ne kívánd. Első hallásra teljesen egyszerűnek tűnik a dolog, vagyis mit jelent az a szó, hogy ne lopj?
Hogy ne vedd el, ami másé.
Ezek a parancsok azonban sokkal általánosabb érvényi útmutatást adnak. Mi lehet ez az általános útmutatás?
Bevezetnek bennünket a dolgok birtoklásának és a dolgok használatának világába, amelyek átszövik hétköznapjainkat.
Mit jelent az, hogy valami az enyém? És ami az enyém, azt honnan kapom?
Az, hogy mi az enyém, az lehet ilyen nagyon egyszerű dolog is, mint például, hogy a testünk a miénk, de a ruháink, például a tárgyaink, azok mind a miénk.
Mi alapján a tiéd? Honnan kaptad?
Valaki azt nekünk szánta és nekünk adta.
Hogy lett a te tulajdonod ez a pulóver, amit te viselsz?
Anyáik megvették és nekem adták.
Így van. Tehát ezt tudni kell, hogy a magántulajdon fogalma kialakult ugye az embereknek az együtt élése során, és ugye mi azt tanuljuk, hogy a magántulajdonunkat tiszteletbe kell tartani. Mert ugye megkülönböztetünk közös tulajdonú dolgokat, mint például egy játszótér, vagy egy utca, vagy például a főtéren a szökőkút. No, de nyilvánvaló, hogy az a közösségnek a tulajdona, és annak is van ugye egy felelőse, aki a közösség tulajdonára figyel, vagy vigyáz, ez a polgármester, aki ugye azért lesz felelős, hogyha nyilván intézkednie kell, hogyha a szökőkútból nem folyik tovább a víz, tehát akkor az ő dolga az, hogy az illetékes hatóságnál ezt rendezze. Ezek a köztulajdonú dolgok. Aztán ott van a templom például, ami nem egy köztulajdon, hanem kinek a tulajdona a templom?
Az egyházi.
Így van. Azért az adott egyházi, aki építette és aki fenntartja a működését. Vagy így van egy iskolával is, értitek? Viszont vannak olyan dolgok, amelyekre nem azt mondom, hogy köztulajdon, hanem magántulajdon, és ugye ennek jogod van a magántulajdonodat megbecsülni, megvédeni, és nyilván igazolni kell azt, hogy az a ház, vagy az az autó, az a te tulajdonod. Ezekre vannak most már hatóságok, akik ugye kiállítják erről a birtoklásról a különböző dokumentumokat. És ugye azt tanuljuk, meg azt tapasztaljuk, minden történelmi időben nagyon fontos volt, hogy ezeket a tulajdonokat mi elfogadjuk, hogy az nem az enyém, illetve azt, hogy ezt tiszteletbe tartsam. Na most mi van akkor, ha valaki ezt nem tartja tiszteletbe? Mondjuk az, hogy Viki, az a te radírgumid, és nem az enyém. Hogyan bizonyítod másnak a tulajdonát, ha valaki nem becsüli, meg nem tiszteli, milyen visszaélések szoktak történni a ti életetekben?
Hát így az iskolás életben szerintem bármikor megtörténhet az, hogy kölcsön kérik mondjuk a radírodat, és akkor elradírozzák az egészet, és akkor egy ilyen kis radírcsimbókot adnak vissza, vagy mondjuk a tollad sem fog már, amikor visszakapod, tehát például ilyenek szerintem.
Viszont az Isten arra próbálja a figyelmet felhívni ebben a parancsban, becsüljük meg a másiknak a tulajdonát is, és hogy nincsen jogunk tönkre tenni, elhasználni vagy eltékozolni mindazt, amit elveszünk másoktól, de nyilvánvaló, hogy csak akkor szabályos ez, hogyha te szabad akaratodból adod oda neki a radírt. Tehát ugyanúgy lopásnak számít az is, hogyha a radírodat veszi el engedély nélkül, vagy az autódat. Tehát mi keresztény emberek nem teszünk különbséget árérték arányban, hogy akkor most mi mennyibe kerül, ugyanúgy lelkiismereti kötelességed tiszteletbe tartani valakinek a radírként a tulajdonát, mint hogyha a személy gépkocsiját vennéd, tehát alapul ennek a törvénynek. ezek a törvények, gyerekek, ezek belülről jönnek. Tehát neked külső utasítás nélkül is valahol a belsődben érzed azt, hogy te neked nincs jogod elvenni a másiktól, azért mert tetszik, vagy meg ki akarod próbálni, az nem jogosít fel téged arra, hogy mondjuk elvedd az órámat, vagy én elvegyem a te órádat, anélkül, hogy te ezt megengednéd, vagy jóvá hagynád. Azt szeretném még megkérdezni tőletek, hogy mennyit vehetünk el a közösből, amit Isten a teremtéssel mindenkinek adott, szerintetek. Szabályos dolog-e például az, hogy fogok egy szivattyút, rávezetem a vízelvezető berendezésemet, és akkor azzal locsolom a kertet, és nem törődök azzal, hogy akkor a tarna folyó kiapad. Van-e ehhez jogom?
Nem, nincsen ehhez egyik embernek se, hiszen a folyó nem csak a tiéd, nem csak te használhatod fel, tehát hogy az nem a tiéd, nem a te tulajdonod.
Ezért kell minden embernek betartani ugyanazt a szabályt, hogy amit Isten nekünk adott a közösből, legyen az egy erdő, legyen az egy folyó, legyen az egy madár, akkor sincs jogod neked azt a közösből elvenni és magadévá tenni, úgymond kisajátítani ezt, hogy ez a te jogosultságod. Rabszolgaságról tanultatok a történelmi tanulmányaitok során, és manapság már csak filmekben vagy könyvekben találkozhattok ezzel a kifejezéssel. Régen rabszolga és gyarmattartó országok is voltak, akik súlyosan kihasználták és kirabolták az érintett országokat és népeket. Ahogy régen ki lehetett zsákmányolni embereket, úgy ezt ma is meg lehet csinálni, ha nem fizetjük meg őket tisztességesen az elvégzett munkájukért. Mi például sok mindent azért tudunk itthon olcsón megvásárolni, mert azokat a termékeket ébérért állították elő egy távoli országban. Sajnálatos tény, hogy a fejlett világ gazdasága és jóléte abból származik, hogy más országok és kontinensek munkásait mind a mai napig áron alul dolgoztatják. Márpedig erőfölénnyel és gazdasági fölénnyel visszaélni nem szép dolog. Te szoktál-e visszaélni az erőfölényeddel? Szoktál-e másokat azzal úgymond sarokba szorítani, hogy te fitoktatod akár ezt a fajta erődet, hogy te külön vagy a másiknál?
Én ilyet soha nem csinálok, mert ez egy nagyon csúnya dolog, és szerintem nincs olyan ember, aki értékesebb a másiknál, és ezért nincsen erre joga egyikünknek sem.
De mi van akkor, hogyha te különleges értelmi képességgel rendelkezel, tehát okosabb vagy az osztálytársaidnál, akkor te érzed-e ezt a fajta erőfölényt, és ezt kihasználnád-e a magad javára?
Nagyon sok embernek van olyan dolog, amiben fölénye van, de azt kihasználni és azzal másokat megalázni nagyon nem szép dolog, és én ilyet személy szerint soha nem csinálnék, mert ez nagyon megalázó és rosszul esik másnak.
Szerintem nem sok olyan fiatal létezik az országban, aki azt a fajta erőfölényét tudásban vagy szeretetben a másik javára tudja ilyen önzetlenül fordítani, mint ahogy most akik itt ülnek velem. De az biztos, hogy én ezt látom nap, mint nap, hogy soha nem alázzátok meg azokat az osztálytársaitokat, akik ezt nem tudják, vagy nem értik, hanem azon vagytok, hogy hogy magyarázzátok el nekik azt a matematikát, vagy fizikát, vagy biológiát, és eszedbe sincs őt megalázni, vagy megsemmisíteni. De tudjátok, hogy nem minden közösség működik így, és sajnos az emberek nagyon sokszor visszaélnek, ahogy az előbb említettük, akár a tudásukkal, akár a pénzükkel, akár a hatalmukkal. De hát Isten ugye nem ezért adta nekünk, hanem nyilván azért adta, hogy az emberiség javát szolgáljuk mindazzal a talentummal, amit tőle kaptunk. Ha valamit olcsón veszünk meg, azt többnyire nem becsüljük úgy, mintha értékén jutottunk volna hozzá. Könnyen jött, könnyen megy, tartja a mondás. Ez rátok mennyire igaz? Megbecsülitek az olcsó dolgokat is, vagy az egyszerűt is?
Én megbecsülök mindent, amit a szüleimtől kapok, vagy amit vesznek nekem a családban, mivel szerintem az nagyon fontos dolog, hogy vigyázzunk a cuccainkra, még akkor is, hogyha nagyon olcsó, és vannak azok az emberek, akik a drága dolgokat veszik meg, ismerősömnek is van egy tesója, aki a drága dolgokat, neki drága cucc kell, és utána meg szétroncsolja az egész cipőt, és nekem például az a cipő, ami neki volt, az körülbelül 3-4 évig úgy tisztán tartottam, most már egy kicsit kezd elnyűvődni, mivel már idős, de én nagyon vigyáztam rá, és még csodálkoztak is rajta, hogy nekem még ilyen szép, pedig már nagyon régóta megvolt.
Szerintem is mindent, amit kapunk akárkitől, azt nagyon meg kell becsülni, mert alapból arra is fordítottak időt, hogy azt nekünk megvegyék, hiába, hogy olcsóbb volt, meg azoknak is, akik ezt gyártják, akik ezt elkészítik, ezeket a dolgokat, nekik is nagyon sok munkájuk van benne, hiába, hogy olcsón árulják, úgyhogy ezért szerintem minden dolgot meg kell becsülni, illetve szerintem nem minden esetben a drágább a jobb, lehet olyan is, hogy az olcsóbb jobb, vagy ugyanazon a szinten van mind a kettő.
Igen, mert ne felejtsük el, hogy a reklámokban, meg a médiában nyilván, hogy a magasabb profit és a nagyobb mennyiségű pénz az, ami motiválja, vagy próbálja arra sarkalni a társadalmat, hogy azt a mosóport, vagy azt az öblítőt vegyük meg, vagy abba a butikba menjünk ruhát venni, és igazad van teljes mértékben, hogy ilyen manipulatívak lettünk, mert nem biztos, hogy a minőségre megyünk, hanem arra, hogy mi a trendi, vagy mi az, ami divatos, és sokszor lényegtelen dolgoknak tulajdonítunk óriási jelentőséget, és megyünk a tömeg után. Hát nagyon éretten gondolkodtok a világ dolgairól, rendkívül büszke vagyok rátok, hogy ennyire szépen átlátjátok itt a világnak a csapdáit, még a tulajdonjogi dolgokkal kapcsolatban is, és nem kívánhatnék szebbet és jobbat nektek, hogy a Jóisten továbbra is adjon nektek az életetek során bölcsességet, és olyan értelmet, ami képes a jót és a rosszat megkülönböztetni egymástól, azt a fajta éles látást, ami segít benneteket életetek során kiigazodni a hazugságok, az álértékek és a mindenfajta manipulációnak az útvesztőjén. Kérjük ehhez a mindenható Isten segítségét és kegyelmét. Így áldjon meg minket a mindenható jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben október hónap kapcsán a rózsafűzérről, Máriához való kapcsolatunkról emelkedünk, Medgyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai szerzetes rendtagjával. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3 óra 5 perckor Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkat hallhatják. Az idén második alkalommal rendezték meg Miskolcon az Ars Sacra Fesztivált. Ennek keretében tartották meg a Szakralitás szegletkövei című tudományos konferenciát. A szakmai tanácskozást rádiónk munkatársa Farkas Erzsébet vezette. Kripkó László építészmérnök az Európai Szent Mihály vonalról tartott előadást. Ezt hallhatják elsőként, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását a Jézusnak kendőt nyújtó Veronikáról. 4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péteri Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Isten az emberből kivett bordát asszonnyá építette és odavezette az emberhez. Az ember ezzel fogadta, ez most már csont az én csontomból, hús az én húsomból. Legyen a neve feleség, mert a férfiból vétetett. Olvasom a Teremtés könyvében. Hány fiatal pár gondolja a templomból kilépve, végre már házastársak vagyunk, a célt elértük, minden befejeződött, most már csak élveznünk kell az életet. Nem tudják, hogy minden akkor kezdődik, hogy nem az érkezésnél, hanem az indulásnál tartanak. Nem tudják, hogy minden nap újból és újból házasságot kell kötniük, hogy végre egyé válhassanak. Nem ismerik fel, hogy nagyon hamar csalódni fognak, ha csak nem adnak egymásnak végtelen szeretetet Istenben és Isten által. József Attila írta, tiszta vagyok, azért vagyok, mert szeretlek. Látom én az Istent, amint szívét adja a szívednek, hogy te benned jött most elém, azt is látom, ő az én örök szerelmem s a halálom. Köszönjük, Urunk, hogy szereteted egyesít minket. Köszönöm házastársamat, akit rám bíztál. Köszönöm, hogy egymást szolgálhatjuk. Szenteld meg szeretetünket és szolgálatunkat. Segíts, hogy egymásnak utat mutassunk, hogy egymást jóra oktassuk. Segíts, hogy jó példát mutassunk, s állandóan örüljünk, hogy együtt lehetünk. Add, hogy egykor a mennyben is együtt lehessünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn megkel előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülj